Kegyelemétek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, ami urunktól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 274. dicséretet mindegyik versével. És imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a mögöttünk levő hetet, a sorozat alkalmait, hogy igét készítettél nekünk, üzenetet, hogy meggazdagítsd a mi ima életünket, hogy rámutass azokra a témákra, amikért közösségként együtt is tudnunk kell könyörögni újra és újra. Kérünk azért, hogy így bíztass minket a mai napon is. A te lelkeddel gyere közénk, és végezd el bennünk, hogy lelkesen és kitartóan tudjuk hordozni mindazokat az imádságokat, terheket, mindazokat az embereket, akiket ránk bízol és ránk bíztál. Kérünk azért, hogy munkálkodj bennünk a mai napon, hogy beszélj a szívünkre, hogy hadd legyen valóban az ima életünk buzgóbb, mint korábban volt. És kérünk azért, könyörülj rajtunk, hadd lássuk ennek az áldásait. Hadd lássuk ennek a gyümölcseit. Hadd lássuk a te kezed nagy munkáit, hogy ahogyan a mennyben van, itt a földön is látjuk. Kérünk azért, hogy engedd meg, hogy meghallgatott imádságokért hálás szívvel esedezzünk előtted. Kérünk azért, hogy a mai napon is védj minket közel magadhoz, tölts fel minket te, vezess minket te, buzdíts minket te. Szükségünk van rá, mindig szükségünk van rá. Így kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. A mindenható Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 6. fejezetből, a 18. verstől. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen. Kedves gyülekezet, kedves igehallgatók, a mai napnak a témája az az, hogy imádkozni a szolgálatban levőkért. És ennél specifikusabban is arról fogok beszélni, hogy imádkozni azokért, akik az ige hirdetés szolgálatában vannak. Ez alatt nem csak a lelkészeket értem, de a lelkészeket is nagyban értem. Értem alatt a hitoktatókat, hiszen biztosan tudják, hogy most már néhány éve az állami iskolákba integrálva lett a tanrendbe a hitoktatás, és országszerte ki tudja, hogy hány száz vagy ezer hitoktató végez igével való szolgálatot a fiatalok között, az evangéliumnak a magvát hintve azokban a kicsi életekben. Továbbá mindazokat, akik misszióban vannak, akik börtönmisszióban vannak, akik az Iszákos mentő misszióban vannak, akik az igével szolgálva bíztatnak és hirdetik az Isten nagy cselekedeteit. Azokért a szolgálatban levőkért fogunk most imádkozni, és arra fogunk készülni, hogy az ima közösségben ezeket az embereket vigyük az Úr elé, megértve és tudva azt, hogy ez a közösségnek, minden keresztény gyülekezetnek a közös ügye. Nem csak azoknak az embereknek az ügye, akik ezt a szolgálatot felvállalták, beleálltak, az Úr elhívta őket rá, hanem mindazoknak, akik a keresztény gyülekezetben vannak. Isten szövetséges népének küldetése az, hogy tanítvánnyá tegyenek minden népet, megismertetve velük az Úr Jézus Krisztusnak a rendeléseit, személyét, hogy megtérjenek, hogy üdvözüljenek, hogy az örök életbe jussanak. És éppen ezért Pál apostol is kérte az efézusi gyülekezetet, a levelének a végén, de a tesszalonikai gyülekezetbe is írt, hogy imádkozzanak érte, hogy amikor szolgál, amikor beszél, amikor az Isten dolgait meghirdeti, kihirdeti, akkor azt úgy tudja tenni, ahogyan kell. Akkor azt erővel, hatalommal tudja meghirdetni. És erre fogunk kicsit jobban odafigyelni, hogy mik azok a dolgok, amiket külön kért Pál apostol az ige hirdetés szolgálatával kapcsolatban, az ige hirdetők szolgálatával kapcsolatban. De még mielőtt megtennénk ezt, egy nagyon pici időt szakítsunk arra, hogy megnézzük az imádságot. És ennek néhány apróságáról szeretnék beszélni, amivel többször találkoztam közösségben, hogy probléma volt. Nem azt jelenti, hogy itt ez nehézség, lehet, hogy már hallották is a testvérek ezeket is tudják, de azért, ha mégsem, akkor pedig lehet, hogy hasznos lenne. Hallottam többektől, ahogy azt mondják, hogy nekik nehéz közösségben imádkozni, hangosan megszólalni, mert az imádság az olyan intim dolog. És egyfelől igen, ez igaz. Nem mindenki előtt kell az embernek a lelke mélységeit, magasságait felfedni, amit az Istennek akarunk elmondani. Nem minden ember füle hallatára kell megbánni a bűneinket és a bűnbánatot. Az Úr, lehet testvéri közösségben bűnbánatot gyakorolni, és a bűneinket is kiteregetni, és az Isten elé vinni, de nem kötelező. Valóban van egy intim szférája az imádságnak, de van neki egy közösségi szférája is. És egész héten olyan témákról volt szó, olyan témákat figyeltünk meg, amik bizony mind a gyülekezet közösségi életének kategóriájába tartoznak. Amiért a közösségnek együtt, Isten népének együtt kell tudni és megtanulni imádkozni. Nyilván hangosan. Együtt hordozva ezeket a dolgokat, egymást is megerősítve ezáltal. Aztán egy másik fontos gondolat, és ezt is többször hallottam már, hogy valaki azt mondja, azért nem mer megszólalni hangosan a közösségben, mert fél, hogy nem imádkozik elég szépen. És ez időnként nekem fáj, mert akkor biztos az a baj, hogy nagyon sokszor a lelkészek is olyan szépen, kegyesen, sok fordulattal, szókapcsolatokkal imádkozunk, aminek van teológiai tartalma, és nem véletlenül csináljuk úgy, ahogy csináljuk. De az is biztos, hogy az Istennek nem az az igénye, hogy mi cifrázzuk, hanem az az, hogy őszintén, egyszerűen megfogalmazzuk mindazt, amit kérünk, amiért hálát adunk, hogy imádjuk az ő hatalmát, az ő nagyságát, ahogyan cselekszik, ahogyan életekben nyúl bele, ahogyan a világot igazgatja, hogy meghódoljon előtte a lelkünk, de ezt lehet sokféleképpen tenni, lehet egészen egyszerűen tenni. Nem kell hosszan vagy sok mondattal imádkozni. Lehet az Úrhoz kiáltani csak azt, hogy Uram, irgalmazz, Uram, adj megtérőket, Uram, add, hogy a lelkészek hűséggel és igazán hirdessék az igét, add, hogy menjenek el hívő emberek teológiára tanulni, hogy beálljanak a szolgálatba. Uram, erősítsd meg a kiégő vagy fáradó félben levő hitoktatókat, akik sokszor esetleg hát vagy szembeszéllel kell, hogy a tanítást elvégezzék, mert az iskolában nem nagyon támogatják ezt a tevékenységüket. Szóval lehet egészen egyszerűen is. De a lényeg, hogy fontos, hogy tegyük. Ha legyen a szemünk előtt az, hogy akik az igével vannak benne a szolgálatban, akik hirdetik az Isten nagy dolgait, azok ezt bátorsággal őszintén is igazán tegyük. De hát miért kell ezért imádkoznunk nekünk? Nagyon sokan azzal az egyszerű gondolattal vannak, hogy hát azért végezte el a lelkész a teológiát, kérem szépen 5 plusz 1 évet. Vagy azért tanulta a hitoktató azt, amit egy hitoktatónak tanulnia kell, hogy el tudja végezni a feladatát. Írja meg a prédikációt, készüljön fel az órára, mondja el, és az jó, nem kell ezért imádkozni, nincs itt baj. Tessék szépen fölkészülni, és akkor ez működni fog. Csak hogy nem emberi meggyőzés alapján születnek újjá emberek. Nem emberi meggyőzés miatt térnek meg emberek. Nem jó retorika miatt fogja valaki elhinni, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt érte, és ezért neki bűnbocsánata és örök élete van. Ezek az Isten szent lelkének érintése, munkája nyomán lesznek számunkra hitigazsággá, sőt olyan bizonyossággá, hogy ráépítjük az életünket. De magam életéből tudom, én lelkész gyerek vagyok, hogy hányszor, de hányszor elmondták nekem, az Úr Jézus Krisztus meghalt értem, és ezért nekem megbocsájtottak a bűneim, és az égvilágon semmit nem jelentett. Itt a fejemmel tudtam, jó és szép, na de amikor az Isten egyszer ezt úgy helyezte a szívemre, hogy megértettem, hogy ez valóban az élet lehetősége, az újrakezdés lehetősége az Istennel, még mindig ugyanaz a néhány gondolat volt, de addig semmit, azután mindent jelent. És nem retorika győzött meg, nem jól épített lelkészi beszéd, hanem az Isten személyesen. És nagyon sokan így is mondják, hogy hívővé lettek, hogy találkoztam az Úr Jézus Krisztus, hát ott sikerült, összefutottunk az utcán. Nem. Úgy sikerült, hogy amikor hirdetetett igét hallottunk, vagy a Szentírást olvastuk, vagy olyan hívő könyvet olvastunk, ahol valaki igazán magyarázza és ismerteti az Isten igét, ott azt éltük át, hogy nem ember beszél velünk, hanem maga az Isten. Hogy nem ember szólított meg minket és hívott el, hanem az élő Isten tette azt. És így hit születik. Úgy mondta egyszer egy lelkipásztor, a lelkész feladata lehetetlen. Mert oda kell állnia emberek elé, és meg kell őket győzni arról, hogy térjenek meg és szülessenek újjá. Csak hogy ezt az Isten csinálja. Nem pedig az embernek a képessége. És éppen ezért, amit mondani akarok, nem helyettesíti azt, hogy egy lelkész legyen becsületes és jól készült. De ha nincs az Istennek a munkája, az ő lelkének mozdulása, akkor nem ér semmit ez a munka. És éppen ezért nem a szolgáló dolga egyedül, hanem az egész gyülekezeté, hanem a keresztény népé, hogy együtt könyörögjünk ahhoz a mindenható Istenhez, aki cselekszik az ige hirdetése keresztül. Hogy együtt kérjük el, hogy legyen ébredés, hogy együtt kérjük el, hogy erővel és hatalommal szóljon az ige. Mert az a különbség emberi beszéd és emberi beszéd között, hogy ahol nem volt ott a Szentlélek, pedig az Isten dolgairól volt szó, mint a farizeusok beszéde. És azt mondja a nép Jézusról, hogy ő máshogy beszél, máshogy tanít, mert erővel és hatalommal. Na ez az erő és ez a hatalom. Ez az Istené, és ezt ő adja, és kérjük, és nekünk meg kell kérnünk, és könyörögnünk érte, hogy adja, és lelkészeinken, hitoktatóinkon keresztül tapasztalhassuk annak az áldását, hogy az Isten üzen nekünk, és az Isten beszél velünk. Erővel, hatalommal. Tehát szükséges könyörögnünk ezért. A másik, és ez is nagyon fontos, fiatalokon látom sokszor, hogy beütött ez a szolgáltatás szemlélet. Hogy eljárunk igét hallgatni, oda, ahol úgy érezzük, hogy magas színvonalú szolgáltatást kapunk. Beülünk a padba, meghallgatjuk, ha jó volt, jövünk megint, ha nem volt jó, akkor keresünk egy másik helyet. És találkozom azzal is, hogy van, aki akár gyülekezetről gyülekezetre vándorol. Attól függően, hogy hol hallgat, vagy hol hall olyan igehirdetőt, amelyik tetszik, amelyik csúszik, amelyik megy, amelyiket élvezi. És nagyon sokszor csak ez a kritikus szemlélet van meg, hogy úgy hirdeti, ahogy akarom, vagy elég polkorrekte, vagy nem bánta meg, vagy nem vágja nagyon az elevenembe, vagy pont azt igény, nem ez túl békés prédikáció volt, nem kavart fel eléggé. És az ember kritikusként hallgatja az igét, és nem úgy, hogy én is elkértem, hogy az Isten adjon üzenetet a lelkésznek, és úgy ültem be a padba, hogy egész héten hordoztam az ő készülését imádságba, hogy azt az üzenetet adja át, hogy úgy adja át, hogy lelki táplálék legyen a számunkra, hiszen a gyülekezet érdeke, hogy lelki táplálékot kapjunk, és szolgáltatott fogyasztóból szolgálóvá lehet lenni úgy is, hogyha az ember a padban ül. Én nagyon sokat gondolkodtam ebben saját magamon, elég kritikus ember tudok lenni, és teológián nagyon sokszor ezzel a kritikussággal hallgattam a teológus társaimat, hogy hát ezt barátom, nem így kellett volna, vagy jobban megérthetted volna azt az igét, el kellett volna olvasni még talán egy-két kommentárt, de nem fordult meg soha a fejembe, hogy imádkozzak értük. Hogy azzal töltsem az időmet, hogy előző este imádkozzak a következő napi déli állítatért. Hogy az a teológus társam, akiről meg volt a véleményem, mert meg volt a véleményem, az megértse, átvegye és jól adját. Tehettem volna ezt is. De ehelyett önigazolt voltam. De ehelyett beképzelt voltam, és ítélkező voltam. Ahelyett, hogy könyörögtem volna az Isten csodálatos munkáért, hogy ez az ige szólítsa meg őket. És munkálkodjon bennük, hogy azt tudják továbbadni, ami élő üzenet. Persze, lehet, hogy csak én vagyok ilyen, és más nem. Akinek nem inge, az ne vegye magára, de hogy egy lelkész társam egyszer megmondta, akinek meg igen, az meg öltözködjön. És nézzük akkor meg, hogy ha már látjuk azt, hogy szükséges könyörögni a szolgálatban levőkért, hogy mi az, amit Pál apostol a figyelmébe ajánl a testvéreknek, hogy mit kérjenek, vagy miért imádkozzanak. És azt mondja először, hogy adassék nekem az ige. És ezen is elgondolkodik az ember, és azt mondja, hát Pál apostol azért elég jól készült valaki volt. Valószínűleg az Ószövetség javarészét fejből is tudta. egy nagyon jól készült teológusokat, miért van szüksége, hogy adassék neki a szó? Azért, mert minden ige szolgálatnak van egy itt és mostja. És ott nem lehet elmondani mindent, de valamit el kell mondani. És Pál apostol is tudta jól, hogy a szó adatik. Az Isten szent lelke indította őt arra, hogy itt és ott kivel hogyan beszéljen. Azt mondja, zsidónak zsidó lettem, görögnek görög, csak hogy megnyerjek némelyeket az evangéliumnak. De hogy mikor, mit és hogyan kell mondani, abban az Isten vezetésére van szükség. Hogy adassék a szó, amikor szóra nyitom a számat. És éppen ezért, hogy a gyülekezetnek, illetve akik az evangéliumot hallják, külső emberek, nem a gyülekezetbe járók, hanem akikkel amúgy lehet találkozni, vagy eljut hozzájuk az ige, azoknak az az üzenet menjen, amire szükségük van. Azoknak az Isten beszédének az a szelete menjen, amelyik táplálja és előre viszi őket. Olyan jó megtapasztalni azt, amikor prédikál valamiről az ember, eltelik egy hónap vagy kettő, és találkozik egy gyülekezeti taggal, és beszélgetés kialakul, és mondjuk a gondviselésről volt szó, és azt mondja egy gyülekezeti tag, hogy olyan jó volt, hogy akkor is ott pont a gondviselésről volt szó, mert nekem az a téma akkor és ott annyira elevenembe talált, mert ott forgulódtak bennem kérdések. És nem arról van szó, hogy a lelkész szuper jól tudja, hogy melyik gyülekezeti tagnak mi jár a fejébe. Az is jó, ha tudja, de nem mindig tudja. De van, amikor az Úr egyezteti a kérdést és a választ. A gyülekezeti tagban ott a kérdés és az igehirdetés megadja a választ rá. És az ember átéli, hogy lelkileg táplálva van, vezetve van. És ezt el kell kérnünk, hogy akik nekünk szolgálnak, akik nekünk hirdetik az Isten igéjét, azok átvehessék és átadhassák azt az üzenetet, amire szüksége van a hallgatónak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezért rendszeresen és kitartóan könyörögjünk. Kérjük az Istent. A másik, ami itt van, az az, hogy bátran. És ez egy olyan szép dolog, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát. Hát miért kellett Pál apostolnak bátorság? Szerintem ő egy nagyon bátor ember volt. Megkövezték, elment a következő településre, és hirdette újra az igét. Azért egy bátor valaki, akit így sem lehet eltántorítani. Nem mondja azt, hogy hát újra átgondolom, hogy ez hogy van. Hanem megy és csinálja tovább. Bátor volt, de ezt a bátorságot nem tulajdonította saját magának. Hanem az Isten tette őt azzá, aki volt. És mindig így nézett magára. Úgy nézett magára, mint aki bűnösök közt az első, de az Isten megajándékozta az ő lelkével, és bátorrá tette. De miért kell bátorság az ige hirdetéshez? Több oka is van. Az egyik az az, hogy van, amikor az ige hirdetéssel az ember kockáztat. Kockáztat. Most Magyarországon lehet szabadon hirdetni az igét. De ez nem mindig volt így. Hanem volt, hogyha az evangéliumot valaki tisztán vállalta fel, azzal bizonykockáztatta a családja épségét, a saját épségét, esetleg a szabadságát. Ma is kockáztatunk, ha az igével előállunk. Elég, hogyha az ember egy nagyobb családi összejövetelre gondol, ahol a család egyik ága mondjuk kapásból ateista, nem is nekifutásból, hanem úgy helyből, lendületből, akkor megkérdezi az ember magától, beszélek róla? Vagy fontosabb a békesség? Vállalom a konfrontációt? Vagy mondjuk a munkahelyen? Amikor ott a kérdés, hogy az ember előáll azzal, hogy mivel én az Isten gyermeke vagyok, ezt is ezt nem fogom tenni, ebbe is ebben nem megyek bele. Ez hazugság, ez nem egyenes, ez korrupció. És akkor, hogyha az ember felvállalja az igét, felvállalja, hogy kimondja és nevén nevezi a dolgokat, hogy Isten szerint mit és hogy lehet, akkor az átjön valakinek az állásába kerül. Amikor megtértem, megtapasztaltam, és ezt sokszor elmondom a fiataloknak is, hogy értsék meg, igen, hogyha valaki dönt az Úr Jézus Krisztus mellett, az lehet, hogy a baráti társaságokba fog kerülni. Mert lehet. Főleg, hogyha olyan életet élsz. De nekem belekerült, nekem az öcsém elvesztésébe került, mert ő egy másfajta életet élt, és én is. De megtértem, és utána nemet kellett arra mondanom, mert tudtam jól, hogy az Úr Jézus Krisztus szerint azt már nem lehet úgy csinálni tovább. És akkor az öcsém azt mondta, hogy én nem tudom, ki vagy, ezt mondta rám, de add vissza a bátyámat. Szóval az ember kockáztat, ha felvállalja az evangéliumot. Ezért kell hozzá bátorság. Főleg, amikor az ember már tudja, hogy kockáztat, mert megégette egyszer-kétszer magát. Ha valaki megtér, általában fűnek, fának, virágnak, bokornak mondani akarja az evangéliumot. És aztán az ember megégeti magát egy párszor, és azt mondja, hogy hú, hát akkor lehet, hogy ebből kicsit visszább kéne venni. És csak ott beszélünk róla, ahol biztonságos. De hát azt mondja Pál apostol, imádkozzatok azért, hogy aki igét hirdet, bizonságot tesz, az Isten dolgairól beszél, az bátran tegye azt, vállalva a kockázatot. Tudva, hogy van, de vállalva azt. És van ennek egy másik oldala is, vannak tabu témák. Mindig is voltak. Vannak tabu témák, vannak a gyülekezeten belül is tabu témák, amik sosem mennek szószékre. Ennek itt ez az oka, máshol az az oka. Itt ez a téma, máshol az a téma. De ahol a gyülekezetben mondjuk volt egy törés, vagy történt valami, és az nem úgy lett kezelve, sokszor ez szül tabu témákat. De nagyon sokszor tabu téma a gyülekezetben például a pénz. Nem beszélünk a pénztárca dolgokról, mert nem illik. Vannak tabu témák. Aztán vannak társadalmi tabu témák. Van a dolgok, amiről azért nem beszélünk, mert a társadalomnak egy nagyon markáns véleménye van róla, és nem szeretnénk vele szembe menni. És van, hogy előáll az a helyzet, hogy ennek ellenére az Istennek van kijelentése arról a tabu témára. Akkor mi van? Mondani kell. Mondani kell. Fel kell vállalni. De ez bátorság kell. Ez bátorságra van szükség az ige hirdetőnek. És imádkozni kell érte, hogy legyen bátorsága. Konfrontálódni, felvállalni a tabu témát, akár a gyülekezetit is, mert az a gyülekezet érdeke, akár a társadalmit is, mert az is a gyülekezet érdeke, hogy tisztán és igazán ki legyen jelentve az, ami a mi hasznunkra van, mert Isten azért jelentette ki. Szóval a bátorság kell az igéhirdetéshez, és kérjük az Urat, hogy ezt a bátorságot adja meg mindazoknak, akik az igével szolgálnak. És végső harmadik pontként azt mondja Pál apostol, hogy úgy hirdetni, ahogyan kell. Bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Na de mi ez, hogy úgy hirdetni, ahogyan kell? Hogyan kell hirdetni? És a válasz az, hogy nem elvéve belőle, és hozzá nem téve. Nem elvéve belőle, és hozzá nem téve. Kereszténység címszó alatt nagyon-nagyon sok mindent tanítottak már az évezredek folyamán, de csak most is a világban kereszténység címszó alatt sok mindent tanítanak. Van, aki például, csak egy egyszerű példa gyanánt, illusztráció ez egy a sok közül, siker kereszténységgel hódít. És lehet is vele, mert ki ne vágyna egy boldog, mosolygós, sikeres, egészséges életre. Hát erre vágyik mindenki, erre vágyik a világ. Ezt hirdeti a világ is. És a kereszténység van, hogy beáll a sorba, és azt mondja, hogy hát ez az videót, Úristen, ezt meg tudja adni. Hirdessük meg! És létrejönnek olyan közösségek, ahol azt mondják, ha te áldott vagy, ha te hívő vagy, az abban fog meglátszani, hogy a munkahelyeden sikeres vagy, az egészséged kitűnő és jó, és épp ezerben megtapasztal az Isten áldását. De mit mond az evangélium? Mit mondott erről az Úr Jézus? Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki a tanítványa lesz, akkor az bizony osztozik az ő sorsában. Azt mondja, nem különb a tanítvány a mesterénél. Vagy azt mondja a boldog mondásokban, boldogok vagytok, ha az én nevemért üldöznek titeket. Hát ez nem a sikertörténetnek az az elképzelése, amit ma a világ is szeret. Csak hogy kereszténység alatt valaki a világ gondolata szerint szeretne sikert és eredményt látni, és akkor olyan eszközöket választ, vagy úgy szűkíti, vagy úgy formálja az Isten kijelentésének üzenetét, hogy abból az legyen, ami eladható. Nem úgy hirdeti, ahogyan kell, hanem úgy hirdeti, ahogy ebben a világban eladható. Hogyan kell? Mi az evangélium? Az evangélium, a kereszténység üzenete, az egy fix tartalom. Az nem változott meg az idők kezdete óta. A csomagolás változhat, ahogyan változik a kulturális közeg is. Most jelenleg mi ebben a közegben vagyunk együtt keresztények. De az üzenet, hogy az Isten hogyan üdvözít, hogyan nyúl az ember életébe, az nem változott meg. Az evangélium röviden és tömören az, hogy a mindenható Isten emberré lett, Jézus Krisztusban, élt itt a földön az emberek között, meghalt a Golgotai kereszten, ami bűneink bocsánatára, aztán eltemették, feltámadott, és felment a mennybe, elküldte a Szent Lelkét, és ott a Szent Lélek van velünk, hogy meggyőzzön minket arról, hogy ez igaz. És éppen ezért üdvösség kegyelemből van, és egyedül Jézus Krisztus áldozatáért, és az ő személybe vetett személyes hit által. Ez az evangélium. Ez ma egy nagyon kirekesztő üzenet. Egy út, egy személyen keresztül Jézus Krisztus. Ez a mai világ számára egy vállalhatatlan üzenet. A posztmodern kultúra számára, a nyugati posztmodern kultúra számára. Ez egy kirekesztő gondolat, ez egy arrogáns gondolat. Hogy lehet azt mondani, hogy csak egy út van? De ez a kereszténység üzenete. Szóval most mi választásunk van? Akarunk sikeresek lenni, és azt mondjuk, a kereszténység is választás, Jézus is jó, más is jó, hogy ne bántsunk és ne botránkoztassunk meg senkit. Vagy felvállaljuk, hogy helyenként rosszat fognak gondolni rólunk, de úgy hirdetjük, ahogyan kell. Mert hisszük, hogy úgy, ahogyan az Isten kijelentette, úgy tartja meg az embereket. Úgy tartja meg azokat, akik mégis hisznek. Pál apostol beszél erről egyszer, és azt mondja, hogy a kereszt az botrány. A zsidónak azért, mert az Istennek nincsen fia. A zsidó, aki egy Isten hívő, neki az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és az emberi lett Isten, ez vállalhatatlan. Ez a zsidókat megbotránkoztatta. Nagyon sokat vitatkozott éppen ezért Pál velük. A görögöknek meg bolondság volt, hogy az ember Istennél lett, gyenge lett, és a kereszt halálával, azzal, hogy meghalt az Isten, azzal szerzett bűnbocsánatot és életet az embereknek. Ez a görögöknek meg bolondság volt. Szóval, hogy nehogy is, hát nincs ilyen, hát mi ez? És azt mondja Pál apostol is, mégis görögnek és zsidónak egyaránt, ez az élet üzenete. És ez alapján tartja meg az emberünket. És mi is korunk gyermekei vagyunk. Mégis elért minket valahogy ez az üzenet. És nem más, hanem ez. Ami a személyes hitünk, meggyőződésünk alapkövébé kell, hogy legyen. Ami az Istennel való kapcsolatunk alapkövévé lesz. Ez az evangélium. És azért hívja fel rá a figyelmünket Pál apostol, hogy azért könyörögjünk, hogy a lelkészek ezt hirdessék. Ha ez egy gyülekezetben nem hangzik, az nagy baj. Ha egy hitoktató ezt az üzenetet nem adja át a hitoktatottjainak, az nagy baj. Ha valaki bizonyságot tesz az Istenről, de erről nem beszél, az baj. Ezt az üzenetet bízta ránk az Úr, és azért kell könyörögni, hogy úgy, ahogy kell, ezt az üzenetet adja tovább a mindenkori kereszténység. Mert ezen keresztül tartja meg az embert, és üdvözíti az embert az Isten. Úgyhogy legyünk együtt imádságban. Hordozzuk azokat, akik az igével szolgálnak, hogy egyfelől vegyék át az üzenetet, amivel az Isten táplálja a rábízottakat, hogy bátran hirdesse megalkovás nélkül az igét mindenki, aki erre vállalkozik, és hogy úgy, ahogyan kell, azt az üzenetet, amit kell. Ne mást, ne hígítottat, ne megváltoztatottat, hanem azt, amit az Isten is adott. Legyünk együtt ima közösségbe, hajtsuk meg a fejünket. Ó Jézus Krisztus, kérlek, könyörülj rajtunk. Könyörülj gyülekezeteken, lelkészeken. Te szent lelkeddel, Urunk, munkálkodj. Kérlek azért is, hogy azokban a gyülekezetben az ige szolgálatokat, ahol akik most összefogtak erre a sorozatra, kérlek áld meg az igével szolgálókat. Készüléseikben, csendjeikben meghallják és átvegyék azt az üzenetet, amit a gyülekezetek számára készítettél. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt. És Urunk, olyan sokszor haragszunk azokra, akik úgy érezzük, hogy nem elegyítetlenül hirdetik az igét, hanem valamivel megfűszerezik, hanem valamiben elhajoltak, hanem valamiben nem a teljes igazságot képviselik. Urunk, könyörülj, hogy tévelgők, elhajlók világosságot kapjanak és nyerjenek. Kérünk azért is, hogy adj szolgálókat, akik felvállalják, hogy a te igédet hirdetik, különböző fórumokon, egy gyülekezetben, vagy éppen a világban, munkahelyen, vagy a családban. Úrunk, kérünk azért, hogy hadd lássuk a te kezednek munkáját, és kérünk azért, hogy hadd tapasztaljuk a gyülekezetekben ennek az áldását, hogy szaporítod, ahogyan az apostol cselekedetekben is olvashattuk, a gyülekezetet a megtérőkkel. Kérünk azért, hogy légy jelen közöttünk, hogy áld meg bátor szívvel azokat, akik az evangéliumért harcba mennek, hogy ne legyenek bátortalanok szólni. Hogy ne legyek bizonytalanak, hanem erővel és hatalommal tudják hirdetni a te életmentő szeretetedet. Kérünk azért, hogy hallgass meg a mi könyörgéseinket. hogy tedd a mi imádságunkat, esedezésünket kitartóvá, gyakorivá, életstílussá, hogy előtted vagyunk, hogy hozzád megyünk, hogy tőled kérünk, és neked köszönünk meg mindent. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, te szent nevedért. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 434. dicséretet.
Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk híved. És ha terhet kell viselnünk, halaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Kísérd lépteink, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput.
Fennállva fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen.